Köszönöm szépen. Ha úgy tele vagyok abba, hogy lerosszabbom
mindig.
Köszönöm szépen. Hát nagyon egyszerűen és röviden magának a bemutatkozásnak lehet egy szakmai része és egy személyes része. A szakmai talán azért nem annyira fontos, mert több kedves kollégám járt már itt előttem az elmúlt két hónapban. Az egyik Dányi Zoli volt, talán emlékeznek rá. A másik pedig Szőke Attila, egy jó megtermett fiú. Végső fokon lehet, hogy ők valamit mondtak már a munkánkról, ezért azt én nem akarom elismételni. A Bethesda kórházban működik a református egyháznak egy házasság családsegítő szolgálata, és annak vagyok én egyik munkatársa, jobbhelyen vezetője. Évente olyan 500-700 ember fordul meg ott nálunk, amely embereket, személyeket mi úgymond esetként tartunk számon, ami annyit jelent, hogy ahány család, ahány pár és ahány egyén, annyi eset. És így körülbelül 300-400 esetben gondolkodunk évente, akikkel 900-1100-1200 beszélgetést folytatunk, amely beszélgetések természetesen a medicinális, mentálhigiéni és titoktartás pecsétje alatt zajlanak. Sok felől jönnek hozzánk emberek, részben a Bethesda kórházunk orvosain keresztül, hiszen tudjuk, hogy ez egy gyermekkórház, és van az ott fekvő gyermekeknek egy elég nagy csoportja, a neurológiai, pontosabban a gyermek neurológiai osztályon, akik úgynevezett tünethordozó gyermekek, tehát a szüleik vagy a családjaik belső válságát úgynevezett idegen szóval szomatizációkkal, vegetatív tünetekkel reagálják le. És ezeknek a szülőknek és családoknak a terápiás gondozása az egyik feladatunk, így veszünk részt a kórház munkájában. Ami nagyon izgalmas és nagyon szép, azért, mert megint egy idegen szót mondok, egy interdisziplináris tevékenység, tehát több segítő szakma párbeszéde szükséges ahhoz, hogy ez jól folyjon ez a munka, de jönnek hozzánk gyülekezetekből, utcáról, vannak bizonyos média csatornáink, amelyeken keresztül tudnak rólunk, és így alakul ki ez a 300-400 eset, illetve 900-1100 beszélgetés. Ezt úgy végezzük, hogy akikkel együtt dolgozom, ők vagy teológus, tehát lelkipásztori alapképzettségűek, és erre kaptak egy posztgraduális képzést, ami általában vagy szociálpedagógia, vagy pár- és családterápia, vagy klinikai lelki gondozás. Én magam pár- és családterapeuta vagyok, amellett, hogy az alapképzettségem teológus. Ennyit a szakmai részéről, az egyéni részéről pedig annyit, hogy 36. éve élek ugyanabban a hölgyel, volt menyasszonyom a házasságban. Meg vagyunk, együtt vagyunk, és úgy tűnik, hogy nem is változtatunk már ezen. Nem azért, mert már annyira rövid idő csak előttünk, hogy azért nem érdemes változtatni, hanem meg vagyunk egymással, négy gyermeket neveltünk, azért mondom, hogy neveltünk, mert hát ők már egy picit talán idősebbek, vagy ez a korosztály, tehát már ők nevelnek minket, nem mi őket. A legfiatalabbat elhívtam magammal, Dávidot, úgyhogy ő is eljött és itt van. Ő most volt negyedikes gimnazista, és most már érettségi közben. Úgyhogy parancsoljon! Ja, hangosabban. Jó, igen, igen. Elnézést, ezt mindig meg szoktam kérdezni, de most elfelejtettem, hogy jó hallható-e, így jobban hallható? Vagy még így sem? Jó. Nincs senki, nem volt senki füldugót, értem. Jó. Jó. Igen. Egy elég heterogén, sok témát kaptam már én tőletek vagy önöktől, amelyeket elég nehéz szakmailag egy címbe összefoglalni. Na most az a helyzet, hogy bevezetésképpen annyit, hogy nem az a fontos, amit én itt el akarok mondani, hanem az a fontos, hogy a te kérdéseidre adjak választ. Ez az első, ami nagyon fontos, bevezetés gyanánt, ami azt jelenti, hogy annak nincs jelentősége, hogy én mit tudok, vagy mit nem tudok. Az a lényeg, hogy te haladj életednek azon a pontján, ahol most vagy, a családoddal, vagy a leendő családoddal, vagy a volt családoddal, hiszen már lehet, hogy nem élsz otthon, vagy nem laksz otthon, de mégis családban élsz, ha öt utcával odébb is. Az a lényeg, hogy te haladj. Ennek érdekében jön egy második pont, mint bevezetés, hogy bár én elhoztam egy bizonyos anyagot ide, mert készülnöm kellett, mert úgy becsületes, viszont légy szabad arra, vagy legyen szabad arra, hogy bármikor közbe kérdezzen. Ha valami nem lenne világos, egyértelmű, tiszta, ha esetleg valami olyan idegen szót mondanék, ami nem mindenkinek üzen ugyanazt, amit nekem, akkor nyugodtan szóljon közbe és kérdezzen rá. Tudnék, ez párbeszédessé teszi az együttlétet, és sokkal érdekesebb, annál is inkább, mert így tudjuk némileg elérni azt a célt, hogy a te kérdéseidre keressük a választ, és ne az én üzeneteim legyenek panellé a számodra. Ez nagyon fontos. És ezért ez a módszerbeli bevezető gondolat, hogy bátran kérdezz. Ha megzavarsz és kizökkentesz a gondolatmenetből, úgy kell nekem. Tehát nekem vállalnom kell azt, hogy ne lehessen kizökkenteni, hogy zökkenjen vissza, de légy szabad arra, hogy kérdezz, mert ha nem kérdezel, akkor én kezdek elbizonytalanodni, hogy nagyon messze mentem, vagy már nem vagyok követhető, stb. Tehát elkezdek szorongani. A kérdéseiddel old a szorongásomat, jó? Bár tényleg még nem szorongok a pillanatban. A harmadik dolog, az közelítünk a témához, mint bevezető gondolat, hogy iszonyatosan nehéz itt egy óra alatt a családról beszélni, tudnék a család, az nem csak 500 év mögöttünk, és nem csak egy jelen gubanc, hanem tudomány is mellékesen. És én a család tudománnyal már foglalkozom, hogy 30 éve, és ezért rendkívül nehéz itt olyan dolgokat mondani, hogy mindent elmondjak, ami ehhez szükséges, de úgy, hogy közben a te vagy az ön kérdésére próbáljak választani. Ezért ez nagyon fogyatékos lesz ez az én beszámolóm a családról, azért is, mert szeretnék mindent elmondani, ami nagyon fontos, de úgy, hogy közben te haladj. Hát ez majdnem egy gordiusi csomó önmagában. Végül pedig a negyedik bevezető gondolat az, hogy egy ilyen kérdés, hogy miért tanulnak az orvosta hallgatók anatómiát. Hiszen a gyakorló orvos vagy a klinikus soha nem találkozik az emberi testnek olyan homeosztatikus, egységes valójával, ahogy azt az anatómiában tanulják. adódik a kérdés, hogy miért kell anatómiát tanulniuk. A válasz egyértelmű, részben azért, hogy összetudják vetni a patológiát, a kóros jelenségeket az egészséges, normális jelenségekkel, mert az egészséges, normális élettani folyamatok és a korfolyamatok egybevetéséből adódik a diagnózis. Azért mondtam ezt el, mert én is a házaspár kapcsolat mellett ma a családról, mint anatómiai jelenségről szeretnék beszélni. Ami közben bárkiben felvetődhet, hogy minek foglalkozunk mi a dolgok anatómiájával, amikor annyi a patológia a családokban, hiszen ugyanúgy, ahogy nem találunk egészséges embert, most ha itt kimennénk és elkezdenénk vérnyomást mérni a Kálvin téren, biztos vagyok benne, hogy 10-50 év fölöttiből rögtön be kéne 8 ember zavarni egy kardiológiai osztályra. Komolyan mondom, mert magas lenne a tenziója. És még az is lehet, hogy közel lenne némelyik az infarktushoz, mert már plakkok rakottak le a verőér belső falán. Miért foglalkozunk a házasság és a család anatómiájával? Egyrészt azért, hogy tudjuk hozzá hasonlítani a saját vélt nyomorúságainkat. Ezért kell az anatómia. És ezért fogunk itt anatómiával foglalkozni most, a családi élet anatómiájával. Ezért nem fogod kérdezni, hogy ilyen úgy sincs. De ehhez tudod hasonlítani, hogy nálad hol van elakadás. A családi kapcsolatrendszerben. Ugyanakkor pedig a családterapeutának vagy egy belgyógyásznak úgy vannak terápiás eszményei, ha tudja azt, hogy milyen irányban kell haladni a gyógyulás felé, annak érdekében tudnia kell az anatómiát. Egyértelmű. Ezért hoztam anatómiát ide, hozhattam volna patológiát is, hogy itten anonim módon elmondok olyan családtörténeteket, amelyek tele vannak traumával, fájdalommal, töréssel, zűrökkel, zavarokkal, de szándékosan most nem így közelítem meg, hanem az anatómia felől közelítem meg. Hogy legyen eszményünk arról, hogy milyennek is gondolta el a családot az, aki megalkotta. Egyébként, aki a Szentírást úgy ilyen szempontból nézegeti, olvasgatja, tapasztalhatja azt, hogy alig van egészséges család a Szentírásban. Ezek traumatizált családok a legtöbb, amelyek hallatlan izgalmasak szakmai szempontból, mert némelyik család, például itt van Izsáknak és Rebekának a család élete, majdnem azt kell mondani, hogy ez a család élet olyan, mint egy állatorvosi ló, amelyen minden családi zavar, zűr megtalálható, lemodellezhető, fantasztikus, érdekes. De azért Isten nem ilyennek gondolta eredetileg, és mi ezt az eredetit próbáljuk ma megragadni. Azt mondottam, hogy nem az a fontos, amit én mondok, hanem az, hogy te haladj, és én kérdéseket kaptam. Ilyen kérdéseket kaptam, azért ilyen picik ezek a betűk, mert azt hiszem Alpár írt persze le ilyen kis betűformában. Igaz, Alpár? Itt az Alpár? Igen. És ezek a kérdések abban a reményben osztán, ezek nem csak Alpár kérdései, hanem többeknek a kérdései. Viszont azt kell mondanom, hogy ezek eléggé heterogén kérdések. Van benne olyan, hogy karrier és család, ami jó kérdés, csak nem nagyon illik bele ebbe, hogy a családi élet anatómiája. Aztán van benne ilyen kérdés, hogy mit jelent az, hogy elkötelezettség. Nagyon jó kérdés ez is. Meg hogy a másik elfogadása, meddig mehetek el önmagam feladásában, ami érezzük, hogy nem családtudományi kérdés, hanem inkább a házaspárkapcsolatot és a párkapcsolatot érinti. Nagyon fontos kérdés ez is. Aztán Isten helye a családban. Első helyre ez került. Karrier a családban. két személy céljainak, vágyainak egyeztetése. Ez is nagyon izgalmas. Olyannyira, hogy én vettem magamnak a bátorságot, hogy mindegyikről valamit szeretnék vakkantani egyet, de ugyanakkor azt hadd kérdezzem meg, hogy ezen kérdések közül tegye fel a kezét az, akinek az első, tehát Isten helye a családban, ez fontos. Úgy jelezzen nekem vissza, hadd lássam, hogy ez kinek fontos ez a kérdés. Sokaknak fontos. Aztán karrier a családban. Nyilván nem arra gondolt a kérdés megfogalmazó, hogy milyen karrier tudok a gyerekeim előtt befutni, hogy villogjak, hanem hogyan tudom egyeztetni a családi életemet, a szabadidő beosztásomat és a karrierépítést. Nyilván ez a kérdés van benne. Ez kit érdekel? Kit érint ez a probléma? Annyira nem érint sokakat, de azért érint. És mehetnék így végig. Tehát tulajdonképpen az is lehet, hogy a fontossági sorrend szerint egy-két kérdés csak per tangentem, tehát csak érintőlegesen fogunk előhozni. Ugyanakkor pedig, ami mindenkinek nagyon fontos, gondolom azt egy kicsit jobban hangsúlyozzuk. Így hallható már ilyen hangerővel? Változó. Köszönöm szépen. Hát vannak itt még helyek, úgyhogy ha közelebb jönne, akkor még suttognánk is egymásnak. Na most annyit, hogy én megpróbáltam ezeket az egyébként nagyon jó kérdéseket, megpróbáltam egy címben összehozni, és egy ilyen címet találtam, tehát nagyon szeretek rendszerezni, hogy közösség, egyéniség, függetlenség, függőség a családban. Közösség és egyéniség. Ez egy nagyon izgalmas dolog, igaz? Mert az egyéniségem ütközik apám, anyám által képviselt valamivel például. Vagy egy olyan, hogy függök tőlük némiképpen, de független szeretnék lenni. Hogyan válhatok függetlenné, önállóvá? Ez is nagyon sokaknak a kérdése. Közösségben is szeretnék élni, a magam életét is szeretném élni, és néhol éppen itt jönnek az ütközések. Hogy egyéniségem vagy anyámék, amit mondanak, mert ez nem megy együtt. Részesedni is szeretnék bennük, de nem nagyon hagyják, hogy úgy részesedjen bennük, ahogy én szeretnék részesedni bennük, és folytathatnám. Nagyon izgalmas kérdések. Ezek voltak az én kérdéseim 30 évvel ezelőtt, amikor valahol ott tartottam, ahol most önök tartanak. Nagyon valószínű, hogy még ott sem tartottam. Summa summarum, arra gondoltam, hogy mindenek előtt engedjék meg, hogy magát a családot bemutassam, és ehhez egy bizonyos szemléletet, a rendszer szemléletet szeretném alkalmazni. Ez a család rendszer szemléletű megközelítése. Mondjuk, hogy ez az Index család, a Szabó család, vagy a Kovács család. Abban a reményben, hogy nincsenek itt Szabók és Kovácsok, bárki tudja, de nem róluk van szó. Ez egy Index család, apa, anya és két gyermek. Annyiban nem tipikus magyar család, hogy egy magyar családban másfél gyermek van, de közelünk az egy és egy negyed gyermekhez. Ez egy két gyermekes család, és nézzük meg, hogy nem csak ennek a négy embernek a közösségéből áll ez a család, hanem ez a család benne van egy rendszerben. Nézzük meg a rendszer alkotó részeit. Ádámnak, nevezzük őt Ádámnak, van anya-apa kapcsolata. Sőt, mi több, az is lehet, hogy az apának és anyának még él valamelyik szülő része, aki szintén részesül, akár úgy, mint aki karitatív gondozásra szorul, mert 90 éves, vagy szenilis, vagy nagyon követelőző, vagy minél idősebb, annál szekántabb, de ott van ő is. És nyilvánvaló dolog, hogy Évának is van apa-anya kapcsolata, sőt, élhet ott is még egy nemzedék. ez tulajdonképpen a családnak, hogy így mondjam, a gyerekekkel együtt a személyes mikroklímája. A legszorosabban egymáshoz tartozók, akik ugyanakkor több egyéb résznek, alrendszernek a részeként élik az életüket. Gondoljunk arra, hogy Ádámnak van munkahelye, egy társadalmi környezete, vagy valahova gyülekezetbe jár, vagy a médián keresztül mindenképpen párbeszédet folytat a külvilággal, a társadalmi környezetével. Ugyanígy Évának is van egy munkahely, társadalmi környezete, amellyel párbeszédet folytat, amely hat ennek a családnak az életére. Hogyha Ádám számára a levegőben van, hogy bármikor elbocsátják őt a munkahelyéről, mert ilyet szoktak csinálni, Ádám egészen más belső állapottal megy haza. Kérdés, hogy kívül hagyja-e a lakásajtón ezt a terhét, vagy mint feszültséget ráterheli a gyerekeire. Lám, milyen hatással van ez a környezeti tényező a rendszerben, a munkahely. És a gyerekeknek is van egy, azt kell mondanom, egy társadalmi mikroklímájuk, az óvoda, az iskola, vagy a gyülekezet, ahova a gyerekek járnak. Sőt, az is lehet, hogy a kisebbik gyermek egy másik iskolatípusba jár. Még színesebbé válik a társadalmi mikroklímájuk. És nem elfeledve azt, hogy van egy láthatatlan része a család életének, egy transzcendentális kapcsolat. Isten vagy istenek. Isten vagy istenek. Nagyon könnyen lehet, hogy Ádámnak a tradíciójában ez egy protestáns istenkép. Mert van olyan. Lehet, hogy Évának egy katolikus istenképe van, egy picit más színezetű, ugyanazt mondják ők úrnak, de mégis egy picit más. De az is lehet, hogy Ádám istenképébe bele van építve egy olyan gondolat, hogy Isten az, aki azért van, hogy nekem az utamat szerencsésé tegye is, és segítsen építeni a karrieremet. Nagyon izgalmas, érdekes dolog. Sok minden épül be ezekbe az istenképekbe. De van egy láthatatlan világa ennek a családi életnek, a transzcendentális viszonyrendszer. Ha az egyént, a pszichét nézzük, bár most nem az a dolgunk, az egyéni személyiséget, akkor ezt úgy nevezzük, hogy felsőbb én. Egy felettes én, ahol születnek a döntéseink, ahol az értékrendünk el van rejtve, és ahol található lelkiismeret. Egy láthatatlan része az embernek, egy picit olyan, mint az alkotmánybíróság egy parlamentáris demokráciában. Hatalma nincs, de ugyanakkor gyakorolja a kontrollt. A felettes én. Valahol ott helyezkedik el. Ugyanakkor ennek a családnak van egy másik láthatatlan része, egy pszichés, lelki vertikuma, egy mélysége. Olyannyira, hogy akár Ádám, akár Éva néhol önmagukkal beszélgetnek. Vagy önmagukból jönnek jelzések. Ha Ádám álmodik valamit, és az Ádámoknak lehetnek szexuális álmaik, amelyek nem feltétlen a feleségük képében jelennek meg a számukra, akkor Ádámnak kiderül, hogy egy belső sajátos világa, ami nem is kötődik feltétlen a vágyfantáziák szintjén az ő Évájához, igaz? És Évának is lehetnek ilyen álmai. Van egy belső, vertikális labirintusa az embernek. Már olyat is hallottam, hogy ugyanaz a házas pár ugyanazon az éjszakán hasonlót álmodott. És nyilván, hogy nem mindig vannak szexuális töltésű álmaink, hanem vágy álmaink is vannak, vagy előre sejtései vannak a léleknek, amelyek képi formában megjelennek, mikor álmodunk. Ezek jelei annak, hogy van egy láthatatlan vertikális mélység az emberi személyiségnek, amely mindenképpen hat a család életére. Hiszen Ha Ádámnak zavaró álmai vannak, vagy Ádám álmatlan, akkor ez mindenképpen hatása van a gyerekekre is, és a családi kapcsolatrendszerre is. Így néz ki a család, tulajdonképpen mint a rendszernek a része, avval a megjegyzéssel rögtön valamit tisztáznunk kell. Ennek a rendszernek vannak részei, ugyanúgy a munkahelynek is meg lehetne rajzolni úgy a rendszerét, hogy ide rajzolnánk a főnököt, a főigazgatót, ide rajzolnánk a gazdasági igazgatót, és köré telepítenénk azokat a cégeket, vállalkozókat, menedzsereket, beosztottakat, akik részei annak a rendszernek. Egy valami nem része a rendszernek. Isten nem része a rendszernek, hanem a rendszer része Istennek. Ez egy meglepő gondolat, de mégis nagyon fontos. Isten nem tehető a rendszer részévé. Együtt vagyunk ebben a gondolatban? Nagyon szépen mondja a Pál az aténieknek az ő görög nyelvükön, emlékszünk erre, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, igaz? Ami azt jelenti, hogy nem Isten része az univerzumnak, hanem az univerzum része Istennek. És ezért Isten nem fogható rendszerbe, igen? Tulajdonképpen ez a rész majd lesz róla szó, ez tulajdonképpen ez a felettes én inkább egyfajta vevőkészülék, amely segítségével, mint egy antennával veszünk adásokat, és nyilván, hogy továbbítjuk a családunk felé, vagy megtartjuk önmagunknak ezeket az adásokat. De Isten nem tehető a rendszer részévé, hanem a rendszer része Istennek. Ez nagyon fontos teológiai szempontból, hogy ezt tisztán lássuk, minden más egyébként valóban a rendszer részévé tehető Isten kivételével. Ha most ezt közelebbről megnézzük, nézzük csak. Tulajdonképpen így, ez egy picit most, egy picit így mondom, hogy az anatómiája ennek az egésznek, amit az előbb kicsit képszerűbben érzékeltünk. Nézzük csak! Itt van a házaspár kapcsolat maga, amelyet vajon mit gondolnak, miért rajzoltunk nagyobb körökkel? Azért rajzoltunk nagyobb körökkel, mert a házaspár kapcsolat, elnézést ezért az idegen kifejtésért, primus inter pares az egész rendszerre nézve első az egyenlők között, tudnyílik a mintaadásban, a légkörteremtésben, a szeretet kapcsolatok sugárzásában meghatározó a jelentősége a házaspár kapcsolat minőségének. De erről az Attila biztos beszélt, nem akarom említeni, ő beszélt a házaspár kapcsolatról. De azért hallatlan a jelentősége, mert ennek a minősége, az én, a te, amely ha konjugál, ha egybeolvadtunk így vagy úgy, konjugál, mi a konjugál franciául? Összeolvadni, ez a konjugáció. Ha konjugált Éva Ádámmal, akkor létrejön egy új világ, egy új szféra, a mi szféra. A mi örömünk, a mi fájdalmunk, a mi keservünk, a mi balhénk, a mi ügyünk, vagy az én pénzem, a te pénzed, a te anyád, az én anyám. Sorolhatnám. Ez egy állandó puzzálásban van ez a dolog. Néhol távolodunk egymástól, néhol közeledünk egymástól. Tehát ennek a felülete igen gyakran változik. Annak függvényében, hogy milyen állapotban vagyunk egymással, és a kommunikációnak milyen a minősége egymással. Tehát ez egy mindent meghatározó, de ugyanakkor nem úgy, hogy rátelepszik az egész rendszerre, de tulajdonképpen az öregeknek, vagy a még öregebbeknek a mentális állapota döntően függ Ádám és Éva mentális állapotától. Ugye ez világos? Döntően függ, ezt ott lehet látni, hogy Ádám és Éva válnak, és ez egy ilyen szituatív depressziót vált ki egyikben másikban, nem láttam még olyan váló párt, akiket ne ért volna a depresszió szele. Biztos, hogy a nagymama is depressziós lesz, mert szenved attól, amitől a lánya szenved. Függőek ezek a rendszerek ettől a rendszertől, nem beszélve róla. A gyermekről, aki abszolút anyafüggő életének első három évében, azért rajzoltam Éva oldalára, majd aztán átkerül valahova közelebb Ádámhoz, de ugyanakkor ez lekép, itt van a társadalmi környezet, a munkahely, itt van Ádám munkahelye, Éva munkahelye, itt van a gyermeknek a társadalmi közege, itt van a pszichés szomatikus vertikum, a pszichés szomatikus mélység. Sőt, nem véletlen dolog, látják, hogy itt ezen a ponton, itt Ádám és Évának van egy sajátos mi pszichés szomatikus vertikuma. Mit jelent ez? Ha az egyiknek fáj, a másiknak is fáj. Bizony. Sőt, hát bocsánatot kérek, már nem mosogjanak rajta, de hogyha Ádám elkap egy jó kemény vírusos influenzát, kinek fogja először átadni? Együtt vagyunk betegek. Egyszerű. Sőt, nagyon izgalmas dolog, hogy ez azért ilyen fontos, mert testestől, lelkestől, ha tetszik, ha nem, egymás sorsává válik Ádám és Éva. Egymás sorsává válik Ádám és Éva. Nagyon izgalmas. És az is nyilvánvaló dolog, hogy mind a kettőnek van egy felettes énje, sőt, mind a kettőnek van egy felettes mi-je. Egy gyors illusztráció. Ádám és Éva házépítésbe kezdenek, és Ádám tudna féláron sódert szerezni. És azt mondja, jön haza örömmel, te, hát féláron tudok sódert szerezni. Mire Éva így válaszol, és számla van? Azt mondja, hogy nincs. Mire Éva? Te, én nyugodtan szeretnék aludni ebben az új házban. Mire Ádám? Igazad van. Ezen a ponton működött a mi felső bénünk. Világos? Van egy közös kontroll. Ez már szint, ez már nem akármi, de van egy közös kontroll. Ami nem mindig működik, nyilvánvaló dolog, hogyha dekonjugál az én és a mi, te, igaz? Tehát, hogyha elkezdenek távolodni egymástól, akkor bizony itt is távolodnak egymástól. Annyi előnyük lesz, hogy nem kapnak egymástól influenzát. Tartják a távolságot. 3-4 lépés. Ne is érincs! Hoppá! Gond van. Így néz ki a rendszer. Ez az anatómiája a családnak. Ami azt kell mondanom, hogy ha tetszik, ha nem, ez olyan, hogy ennek a rendszernek a részei állandó érzelmi és intellektuális, néhol akarati kapcsolatban vannak egymással úgy, hogy cirkuláció van az egész rendszerben. Ilyen vagy olyan szintű. Van, amikor ez a cirkuláció úgy működik, mint amikor a házban, a fűtési rendszerben ismerjük azt az érzést, hogy 24 fok van minden szobában, de egyetlen szobában csak 15 fok van azért, mert elkezdett ott azon a ponton levegősödni a rendszer, és nem tud áttörni a meleg víz, illetve nem tud a hő megjelenni. Ilyenkor kikapcsolódik valamelyik rész. Nagyon gyakran van ez így. Nem beszél 3 hete, már nem lehet tudni, hogy mi baja. Csak abból lehet érzékelni, hogy most nem beteszi, hanem becsapja az ajtót. Valami gond van vele, de nem beszél. Levegősödik a rendszer. Nincs cirkuláció. Ha van cirkuláció, akkor a szuper, hát akkor az egész rendszerben, ideális esetben hasonló a hőmérséklet. Sőt, mi több kiderül az, hogy ha egy picit hűvös van, valaki rá magára vesz egy pulóvert, és kompenzálja a számára nem egészen elfogadható hőmérsékletet, mert van annyi tolerancia benne, hogy tolerálni tudja. Minél kisebb a családtag, annál kevésbé tudja tolerálni, mert a pszichés immunrendszere kevésbé működik, kevésbé ellenálló képes. Tehát a rendszerben egy állandó cirkuláció van, vagy negatív indulatok, vagy pozitív indulatok cirkulálnak, és még egyszer mondom, hogy ennek a jelentősége, ennek a primus inter pares első az egyenlők között rendszernek hallatlan a jelentősége az egész nagy rendszerre nézve. Gondolják el, hogyha az előbb említett példából kiindulva Ádám munkahelye végveszélybe kerül. Nagyon könnyen lehet, hogyha ez egy dinamikus, érzelemgazdag mi, egy belső szféra, nagyon könnyen lehet, hogy Ádám több pozitív töltéssel tudja a külső, kívülről befiltráló válságokat elhordozni. Elfogadható ez, ugye, és ez elhihető. Ha Ádámnak padlón van a házassága, és közben eltávolítják a munkahelyéről, nyilván, hogy többszörösen traumatizálódik. A házaspár kapcsolat rengeteget tud segíteni, sőt, mi több, nagyon könnyen lehet, hogyha pozitív indulatok cirkulálnak itt, ebben a rendszerben, akkor nyilvánvaló dolog, hogy Ádám egészen másképp fogja érezni magát átmenetileg munkanélkülinek, mert lehet, hogy az apósa segít, vagy az édesapja segít, hogy te hallottan valahol ide, itt próbál beadni a pályázatodat. Hallatlan a jelentősége. Mert nagyon sokat tud kompenzálni ez a rendszer, hogyha cirkulálnak a pozitív érzelmek. De ez a családi rendszer. Nem mondtam el valamit a családi rendszerről szándékosan, mert azt később fogom elmondani, sőt is le is takarok valamit, hogy ne is lássék, amire még vissza fogok térni. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, gondolata ezzel kapcsolatban. Én, mivel ez egy kevetársaság, tehát keresztkén ifjú vállalkozók egyesülete, én most itt számoltam avval, hogy itt keresztkén értékeket tudok egyeztetni az én keresztény értékeimmel, és ezért gondolkozok Homo Christianusban, tehát keresztény emberben gondolkozom. Gondolkozhatom ma délután? Nagyon jó, köszönöm szépen. Múltkor voltam Baracskán a börtönben, együtt voltam a rabokkal, ott nem gondolkozhattam így természetesen. Aztán kiderült, hogy ott is vannak hívő emberek. De az egy más közeg volt, mert volt olyan, akik így hoztak be. Már oda, hogy leültünk a családról beszélgetni, és hát egy tarka csapat volt. Sokkal tarkább, mint ez. Mert itt reméljük, hogy nincsen kinek van ügye, hogy jól a Baracskán találkozunk, mert júniusban megint megyek. Remélem, hogy senkivel nem fog így találkozni. Vagy ha önök közül valaki oda megy, mint lelki gondolkodt engem, nem fog így. Na. Ne ott találkozzunk, de azért volt egy ilyen élményem. Nagyon sokszor kell nagyon heterogén csoportokkal találkoznom, és nem mindig gondolkozhatom ebben, hogy tessék csak nézni. Ezeknek van egy ilyen krisztusi szférájuk. Egy új emberük van. Ádámnak is, Évának is van. Még ilyenek is vannak. Még vannak olyanok, akik keresztjének próbálnak lenni a házasságban. És még abban a kérdés sikerül is. Nem viharok nélkül, nem konfliktusok nélkül, mert nem tudjuk elképzelni azt, hogy átmegyünk a genezáreti tavon, és legalább egyszer ne törjön ki vihar. Elképzelhetetlen. De azért én számolok ebbe. Pál úgy mondja, hogy antropos pneumatikus, a pneumatikus ember, a lelki ember. A lelki ember, a szellemi ember pontosabban. Mondja.
Nekem egy olyan kérdésem, mert egy szobodő házasságot mennyi mélysége átsegít. Valakság már az életársadók részvegyük házasság. Még a házasság, az életársadók is hasonlók rá,
hát tulajdonképpen vannak nagyon élő élettársi viszonyok. De hogyha Magyarországon 2003-ban 210 000 élettársi viszonyt rögzített a KSH. 210 000-et. 1970-ben 60 000-et. Tehát megháromszorozódott az élettársi viszonyoknak a száma. Miért említem ezt? Azért említem, mert ennek a 210 párnak, vagy 210 000 párnak, ami 420 000 embert érint. Gondoljátok el, hogy 40%-a fél éves, egy éves, két éves élettartamú partner kapcsolatokban él, és lassan-lassan traumatizálódik, mert az emberi lélek nem tudja feldolgozni ezeket az úgymond gyors váltásokat. 60%-a belül van egy 20-30%-nyi, akik dinamikus, házasságszerű együttélésben bírják az életterheit együtt, és pozitívek, mert pozitív érzelmek cirkulálnak. Valami oknál fogva elfelejtettek elmenni megházasodni. De nem ítélgetem őket, mert nem bíró vagyok én itt, meg egyébként sem. Tehát semmiképpen nem erkölcsi bíróként vagyok itt, hogy én most ezeket az embereket leírjam. Azt kell önöknek mondanom, hogy nagyon sokszor önmagukat keresztény házaspárként definiáló emberek kevésbé tudnak válságot kezelni, mint azok, akik házasságszerűen élnek együtt. Én megházasodtam mondjuk, becsetesen meg kell mondani, és nem bántam meg. Azért nem, mert elnézést, hogy minek a papír, hogy mi a francnak a papír. Kérem tisztelettel, mi a francnak a diploma? Na, elszólj. Nem kényelmetlen érzés, hogy még nincs a diploma a kezedben? Lediplomáztál 2 éve, és még nincs meg a nyelvvizsgád, és nincs diplomád. És igazán nem tudsz karrierpályára állni, nincs papír. Csak ennyi. Nekem kell a papír. Nem beszélve arról, hogy a gyerekek így nem fogják kérdezni, hogy papa, hát ti miért nem házasodtok? Nem, még nem kérték a papírt a gyerekek. Kérted a papírt? Még nem. Lehet, hogy a papa mutat meg a papírt, majd nem ezt, hogy ezt kérdezik. A Dávid. Na. Jó. Ezeket nem beszéltük meg, ezeket a riposztokat előre. Ennyi. Tehát egy nagyon erősen traumatizált csoport az együttélő csoportja, azt kell mondani. A házasság szerűen együttélő csoportja, 40%-uk fél éves, pár hónapos, egy éves, két éves, tiszavirág életű kapcsolatokban lassan örlődik. Képzeljétek el, hogy a házasság szerű együttélésben élők csoportjában, ami 450 000 embert érint, 17-szer nagyobb az alkohol és a drogfüggőség veszélye, mint a házasok csoportjában. Kb. 5-ször nagyobb a szuicidiumok, tehát az öngyilkosságnak a veszélye. Mert nem tudja az emberi személyiség a gyors változásokat feldolgozni. A gyors változásoknak van feltétlen egy nagyon izgalmas vonzása, egy varázsa, de iszonyatosan romboló, mert nem tud átállni. És mindig szegényedik. Én dolgozom nagyon sokszor olyanokkal, akik már harmadik, negyedik partner kapcsolatban élnek, és rendkívül leszázalékolódik az ember pszichésen, szomatikusan egyaránt. Ez a tapasztalatom. Tehát ezért is vagyok házasságpárti, de nem ezért lettem házasságpárti, és papírpárti, hogy így mondjam, diplomapárti. Na, maradjunk ebben. Ezért kell a papír egyébként. Van-e még valakinek gondolata? Most azt hiszem, hogy hagyhatjuk már a házasságra együttélést, kimerítettük ezt a témát, meg nem is erről beszélgettünk. Van-e valakinek még kérdése? Hadd halljam, ha lenne. Nincs. furcsa valakinek hiányérzete, látva ezt az ábrát. Itt olyan nagy az átjárás. Mindenki átjár mindenki. Ezt tessék?
Van egy ideális mint akár a személyen körben, akár a szeretetes körben, van egy olyan, amire azt mondjuk, hogy ez a méret már egy stabilnak tűnik, a másik az meg már
olyan. Stabilnak mondható, de ideálisnak nem hiszem, hogy mondható. A feleségemmel való kapcsolat sem ideális, de stabilnak érzem. 36. éve most már valami kellett, hogy stabilizálódjon, mert ez a, nem akkor annyi neki. De stabilnak igen, de ideálisnak nem. Mert ideális nincs. Azt kell mondanom, hogy talán nem is a konjugáció, így mondom, hogy geometriailag mérhető nagyobbodásával írható ez le, hanem inkább, hogy átszíneződik és elmélyül, azt tudnám mondani. Ez ugyanolyan, hogy kérdezem én, júliusban, augusztusban színesebbé a természet, mint október elején. Ízlés kérdése. Hallatlan színes a természet össze. Na, legyünk őszintén. Most játszunk ebben a gondolattal. Ez mélyülhet. Egészen konkrétan engedjenek meg egy őszinte vallomást. Jó lehet a feleségem, úgyhogy könnyen beszélek. Én azt mondom, hogy valamit nem adnék oda azért, amit én 30 évvel ezelőtt éreztem. Ez pedig a biztonság érzet, és a kiszámíthatóság, és az, hogy tudom most már azt, hogy számíthatunk egymásra. Ez nem volt. Akkor így mondom, hogy hit volt, vagy reménység volt, és szerelem volt, és ez átkonvertálódik egy mély biztonság érzetté, ezt nem adnám oda a szerelemét, ezt kell mondanom. Olyannyira, hogy akkor arra volt szükség, mert akkor én meg se házasodtam volna, mert őrültség, az ember nem száll el egy kicsit. Tehát a pszichiátria egyébként ezt egy pozitív pszichózisnak nevezi a szerelem. Komolyan mondom? Ez nem, hogy tényleg nem az jó, azt hittem, hogy magának mondom, mindenkinek mondom, csak úgy megakadt a szemem, de jó, majd nem nézek oda
francsra.
Igen.
Ha elindul egy kapcsolat, akkor nyilván az én képem az van egy nagy én képem, a tehez képes.
Abszolút van egy, vagy több is van, több én képünk van.
Igen, akkor kialakul egy mentem. Mert hogy megismerem őt, vagy a te,
igen.
Akkor arányaiban csökkenni fog a mi, és hogy ez befolyásolja a kapcsolatot. Tehát amikor én jobban megismerem a tett, ki fog derülni, hogy amit én eddig minek gondoltam, amikor nem változik, viszont az egészet képest azt látom, hogy milyen kevés a mi a tettől. És hogy ez fogod el.
Kicsit később. Igen. Biztos világosan mondta, csak nekem valami kétszer kell mondani. De hagyd, azt mondja. Igen? Ez azért nagyon izgalmas kérdés, mert egy nagyon fontos dolgot említett. Anatómiai szempontból, maradjunk az anatómiánál, anatómiai szempontból a két körnek az átmérője, ha nem is azonos geometriailag, de feltétlen szükséges, hogy hasonló legyen. Megmondom, miért fontos ez, mert ha hasonló a két én átmérője, akkor van esély arra a tapasztalásra, amit így nevezünk, hogy egyenérték érzet. ez egy furcsa szó, ezt én a németből próbáltam kinémetesít. Na, Gleichwertgefühl, hallja ezt? Gleichwertgefühl, azonos értékűnek érzem magam a másikkal, ő pedig azonos értékűnek érzi magát velem. Az egyenértékérzet hallatlan fontos a belső balansz fenntartása érdekében. Egy olyan pár esetében, ahol senki nem mosolyogjon ezen, de tegyük fel egy két diplomás, PhD-s pasas, aki nagyon sokat tud, elvesz egy 8 általánossal rendelkező primitív nőt, ott nem lesz Gleichwertgefühl, igen? Nem lesz egyenértékérzet. Ez a pali nagyon egyedül fogja érezni magát a tudományában. Nem mintha ez egy tudományos műhely lenne, amelyben ők együtt dolgoznak, mert nem arra van. De nincs meg az egyenérték érzet élménye, ahhoz pedig, hogy egyenérték érzet legyen, ahhoz mindenképpen kell egy önérték érzet. Egy Selbstwertgefühl, egy önérték, én tudom, hogy ki vagyok. És tudom azt, hogy milyen értékeket adhatok át neki, ő pedig tudja, hogy milyen értékeket adhat át nekem. Abszolút megbízom, így van, pontosan. Olyannyira, hogy tulajdonképpen a készülés időszakában, vagy az együtti járás időszakában hallatlan fontos az önismeretben való mélyedés, ami ki szokott maradni láncemként. És igazán nem ismerem magam, egyre kevésbé ismerem magam, mert olyan projíciókban, kivetítésekben van részem, az ő része, olyan dolgokat vetít rám, amilyen nem vagyok, de nagyobbnak érzem magam, mint amilyen vagyok. És a nagy illúzióvesztés, pontosabban a nagy érzelmi dagály utáni érzelmi apályok ebből adódnak. Ebből adódnak. Pontosan ebből adódnak. Így talán egy picit részletesebben is választ szabad a keres nevét. Zsolt. Zsolt kérdésére, mert végső fokon erre kérdezett talán rá, mert azt kérdezte, hogy nem úgy van-e a dolog, hogy az énnek, az egónak, az énnek az átmérője nem nagyobbé a te átmérőjénél, ugye? Súlyos probléma adódhat ebből, mert sejthetőleg a te bizonyos önértékelési problémákkal küszködik az én mellett, aki nem küszködik olyan önértékelési problémákkal. De az egész rendszer feszültség alá kerül, hiszen egyre kényelmetlenebbül érzi magát a Éva, ha ő azt mondjuk, Ádám mellett, vagy Ádám Éva mellett, hogyha nincs meg ez az egyenérték érzet, amin majdnem, hogy áll vagy bukik a rendszer. Sőt, ez nyilvánvaló dolog, hogy kisugárzik és kihat az egész rendszerre, mert Ádám, akinek van egy önértékelési zavara Éva mellett, több feszültséggel megy el a munkahelyre, ahol produkálnia kell, és közben ő egy önleértékelt ember a házasságában, neki nagyon kell feszülten bizonyítania, hogy ott megmutassa, hogy ő valaki. Vagy fordítva. A munkahelyén valaki, otthon meg senki. Vagy otthon valaki, és a munkahelyén senki. Igen? Ami nem abból adódik, hogy őt a munkahelyén leértékelték, hanem vagy Éva leértékeli őt, amit neki a munkahelyén kell kompenzálnia. Vagy Éva túlértékeli őt úgy, hogy ő túlértékelt emberként, nem úgy szakember, ahogy Éva őt emberként látja. Ez nagyon izgalmas, de ez olyan mélyen már belemegy a párkapcsolat pszichológiába, hogy ezt ne bántsuk, jó? Mert nem azért vagyunk együtt. Nem zavari valakit az, hogy abszolút átjárás van itten. Tessék nézni, nyilak, előre, vissza, oda, vissza. Nem zavari ez valakit. Nem túl nyílté a rendszer. Hadd kérdezzem meg, nem túl nyílté ez a rendszer. Valóban így működhet én. Nem akarom el a... Parancsolj! Abszolút? Abszolút. Nagyon fontos. Itt van a lényege a dolognak. Itt van a lényege. a rendszer elképzelhető ez a rendszer úgy, hogy ne lennének határok az átjáróknál. Határok kellene. És ezért mutatom most meg, tessék nézni, hogy tulajdonképpen háromféle határ van. Van a vasfüggöny, egy merev határ. Ádámnak túl bensőséges kapcsolata van az édesanyjától, olyannyira, hogy függ az édesanyjától, ugyanakkor Éva abszolút nem jön ki az anyosága. A rendszer feszültség alá kerül. Egy olyan konfliktus helyzet van, ahol ha Ádám bölcs, akkor ő mindenképpen ide valamilyen határt beépít, én neki egy filtrált határt ajánlok, amely egy olyan filter, amelyen át Ádám határozza meg, hogy mikor megy át a mamához, és a mamának nincs állandó bejárása Ádámékhoz, aki a mamának Ádámka, a feleségének pedig Ádám. A határok problémája az, ami ezt az egészet úgy hozza helyre, hogy működik, mert határok nélkül nem működik a rendszer. Hallatlan fontos ez. Volt is egy ilyen kérdés, én ezért külön itt nem írtam be határokat, hanem tessék elgondolni, hogy mindenki helyezze el magát ebben a rendszerben, hogy ő hol van most, és hogy hova kellene otthon határokat húzni. Olyan is el tudok kérdezni, hogy pedagógiai meggondolásból most én lezárok valakivel egy időre lezárom a határt. Most egy pár hétig nem beszélünk. Tényleg, el tudom képzelni. Ne tessék meg volt meg.
Kérdésem lenne, akkor ezt mennyire egyben, hogy közös bejelentik, hogy anyát megbeszéltem, pénteken megyek hozzá.
Hát erre azt mondom, hogy anyukám, ezt a mama mondja. Anyukám, csak azért valami hiányérzem, hogy velem nem beszéltétek meg. Mama, tarts a vonalat. Ennyi. Látod, figyeled, érzed, hogy itt a mama, egy diffúz határ van közted és a mama között, igaz? Egy olyan, hogy abszolút átjel, majdnem nincs. Abszolút diffúz. Abszolút át lehet diffúználni. Bár amikor ők akarnak, jönnek. Hoppá, hogy van ez? Azért nekünk van magánéletünk, programjaink, két gyereket nevelünk, ők megjönnek, és akkor elfeledkeznek hazamenni. Úgy leülnek, megülnek, meg érdeklődnek, kíváncsiskodnak, szivatolnak. Hogy van ez? Valami határa szükséges. Döntsd el, hogy merev, diffúz vagy filtrált határ. Én a filtrált határt ajánlom, mert a filtrált határ az, hogy mind a ketten van egy határtudatunk és érzetünk, és nem mászok bele a fiam életébe, mert tudom azt, hogy a mennyem különösen érzékeny erre, hogy nem mászok bele a fiam életébe. Ennyit a határokról, hogy ez életszagú legyen ez a határkérdés. Létkérdés. Arról ne is beszélünk, tessék nézni, hogy magának a rendszernek, ennek a rendszernek, tessék, hogy van egy külső határa, igaz? És van egy belső határa. Hoppá! Ezt úgy mondják, hogy extradiádikus határ, és ezt úgy, hogy intradiádikus, belső határ. Ide nem jöhet be az anyám. Még az anyám se jöhet be, jól néznénk ki? Ha! Hogy... szeretne? Szimatom. Mi van? Veszélyes. A határ kérdés egy külön kérdés, de most csak a család kapcsán említem, hogy rendszer nincs határ nélkül. A túlbiztosított határ megöli a rendszert. Gondoljunk a rendszerváltás előtti keleti blokkra. Igaz? Abszolút halódott a rendszer, mert a vasfüggöny merev határt jelentett, most pedig milyenek most az európai határok? Abszolút diffúz. bűnözők, zsiványok, gazemberek, tolvajok, csalók, pénzhamisítók jönnek, mennek, na, szabadok vagyunk. Nincs filtrált határ, komolyan mondom. Az egész schengeni probléma erre vezethető vissza, hogy nincs filtrált határ és nincs differenciált határ. De maradjunk itt, nem politizálunk, rendszernél. Képzeld el, gondold el, hogy hova milyen határt kell építened, és a mamát, vagy a papát, vagy... Különös dolgot mondok. Ez nagyon messze vezet. Az én önmagával beszélget, az ego, az én, akár Ádám, akár Éva. És valamit innen nem filtrál át ide. Miért? Mit gondoltok miért? Mit gondolnak miért? Tapintatból. Nem akarja terhelni. Nem akarja terhelni. Sőt, azt kell mondom, hogy ha határokkal foglalkoznánk a délután, akkor elmondanám azt, hogy itt van egy olyan retesz, amelyet ő, vagy ő, ezen az oldalon ő, ha kell, lehúz. Még itt is van egy egészen sajátos finom. Ezen a nagyon, ez egy nagyon diffúz határ kell, hogy legyen, igaz? Egy nagyon átjárható kell, hogy legyen, hogy itt ebben jól cirkuláljon az információ, de ugyanakkor megesik az, hogy ezt most Isten rám bízta. Engedjenek meg egy kérdést. 1 Mózes 22. Ábrahám megmondta és Sárának, hogy Isten mit kívánt tőle, hogy áldozd meg a te fiadat, a te egyetlen egyedet. Megmondta? Nem mondta meg. Miért nem mondta meg? Csak sejtésünk van. Sára egy abszolút hiszteroid nő. Nem bírta volna elvisel. Sok minden van Sára füle mögött. Mellékes. Hágárt is ő találta ki. Mellékesen. Nem ítéljük. Világos? Ábrahám itt lehúzta a reteszt, elnézést, kegyesen füllentett. Mit mondott a két szolgának, akiket ott hagyott a hegy lábánál? Így van, nem mondta meg. Nem bírták volna elviselni. Ábrahám terhe volt. Igaz? Mert. Ennyit a határokról. Abszolút működik, de nyilvánvaló dolog, hogy ez igen konfliktusos helyzetet teremt. Annál is inkább, mert akivel az édesanyja keveset beszélgetett, ő többet szeretne a párjával beszélgetni. És a párja pedig egy meglehetősen introvertált, zárkózott pasas, és ő mondaná, de nincs, aki vegye az adást. Feszültséget van rá. Éppen ma dolgoztam egy ilyen problémán egy párral. Az üzenet és a lényeg az volt, hogy Ádám, tanuljon meg Éva szeretet nyelvén beszélni, mert Éva nem beszélhette ki magát, mert az anyja olyan szótlan volt. Addig a határig, hogy ne váljon apjává Évának, maradjon a férje. De tanuljon meg Éva nyelvén beszélni, aki nagyon szeretne többet beszélgetni. Abszolút probléma. Ebből adódik az, hogy amit Zsolt felvet, hogy szerencsés dolog, hogyha a belső határok egyformán diffúzak, igen? Egyformán diffúzak. Mert jaj, nézzük csak, hogyha ez merev, igen, ez a határszakasz merev, ez diffúz, az én átkommunikálna ide, de itt egy falba ütközik. Férfi betegség. Általában Ádám itt megesik, hogy egy páncélt hordoz, ami Évának igen sok gyötrelmet okoz. Férfi betegség. kisebb-nagyobb válságban egy férfi inkább introverzióba, inkább zárkózni kell. Tessék a papát megfigyelni ott van. Papa elkezd zárkózott lenni, hogyha válságban. Hallgat. A válságban a nő mindig verbalizál. A férfi és extrovert, nyíltá válik. Segítségért kiáll. Ádám bezárkózik. Ez a sajátos diszonancia terheli őket konfliktus közben, ami nehezíti a konfliktust. Mert megszűnik a belső határoknak, látják, megszűnik a belső határoknak a kiegyenlítettség, az anatómiailag szinkron jellege, és úgy nem működik, hogy az egyik mereven lezárja, a másik pedig nyitna. Abszolút. Megmondom őszintén, hogy most hadd foglalkozzam valamivel, ami engem is izgatott, hadd legyek ennyire önző. Kaptam egy olyan kérdést, hogy mi van ezzel a karrierrel, ezzel a karrier témával a családban, mert volt egy ilyen kérdés, Albár feltett egy ilyen kérdést, hogy karrier a családban, és azt kell mondanom, hogy nekem már sok kérdést feltettek, és mindig újakat tesznek fel, de ilyet, hogy karrier a családban, ilyet még nem tettek fel. És ez engem elkezdett nagyon foglalkoztatni. Elővehetem én ezt a kérdést. Foglalkoztat ez másokat is, karrier a családban. Hogy van ez? Hát rájöttem, hogy mindenekelőtt van egy álmodott karrier. Van egy álmodott karrier. Hadd mutassak most csak ennyit belőle, egy álmodott karrier, amely abszolút konfliktusmentesen, felfelé ível töretlenül. És ezen gondolkoztam, mert mindenkinek van egy ilyen álma, egy keresztény vállalkozó, az én karrierem, az mindenféleképpen anyámék kikövezték, mert az apám is ez volt, meg az volt. Én leképzem a mintát, és megvalósítom azt még jobban, amit a papa félig tudott megvalósítani. Tudom én, egy álmodott karrier. Eszembe jutott a Jakab 4.13, egy fantasztikusan találó íge, azt mondja az egyik a másiknak, hogy nosza, menjünk el a ma városba, kalmárkodjunk és nyerjünk, idézett zárva. Egy álmodott karrier. Én orvosok között dolgozom, élek, kezdenek kiszivárogni. Svédország, Norvégia, Németország, Nagy-Britannia. Radiológus, gyerekgyógyász, sebész, különösen a manuális szakmát, ahol nem kell annyira nyelv. Menjünk el és nyerjünk. Ez van. Egy álmodott karrier. Komolyan? Ez van. Ez nagyon súlyos betegség tünet a magyar társadalomban. Egy olyan megálmodott karrier, amely, ahol háromszobás lakással, jó szakmai háttérrel, jó technikai háttérrel, jó mikroklímával fogadnak engem, és én ott megszedem magam 2 évig, és hazajövök, és akkor itt megépítem álmaim kacsalábon forgó palotáját. Komolyan. Foglalkoztatott engem ez a dolog, és rájöttem arra, hogy a Bibliában is van karrier. Akkor is, hogyha ez nem bibliai szó. Egy latin szó, ez majd elmondom, hogy milyen gyökből ered ez a szó. De ez nagyon sokat torzult ez a szó. Van egy bibliai karrier. Figyeljék meg a biblikus karrier. Nézzék meg József karrierjét. Ez József karrierje. Nézzék csak. Nézzék. A testvérek között az apja őt szerette legjobban. Emlékeznek? Cifra ruhát vett neki a gyerek karrier csúcsán. A tesók erre féltékenyek lesznek, bedobják egy kútba, igaz? Meg is akarják ölni, Ruben közvetó. Kitalálják azt a mesét, hogy lerolla a cifra ruhát, bevérezni egy kecske vérébe, paternek eladni, hogy szétszépték az vadállatok, itt a bizonyíték. Az öreg romokban. Még nem is érintem Jákóba. Ez begyűrűzik a családba? Ez a hatalmas törés József karrierjében. belső ember az apjának. Figyeljük meg, eladják az ismálitáknak, az ismálitát eladják, hova kerül? Potifár házához. Itt olvasunk az 1. Mózes 34-ben. A ház első rabszolgája lett. Emlékeznek rá? Mindent rábíz Potifár. Az első ember. Abszolút karrier. Egy magyarán egy ilyen szarból így kikeveredni. Azt kell mondani. Tovább. Abszolút karrier. Megint egy zuhanás. Emlékeznek? Potifárnél. Megint len van a börtönben. Potifár börtönében. Óriási bukás. Potifár mi megrágalmazva, itt megint elkezd emelkedni. Mert már nem kápó lesz, hanem a börtön felügyelőnek a helyettese a rabok részéről. Abszolút bizalmunkban. Megint emelkedni. Sőt, megfejti a sütőmesternek és a pohárnok mesternek az álma. A pohárnok mester megígéri neki, mert neki nagyon kedvező jósol, már bocsánat, hogy megúszod. Azt mondta a pohárnok mester, hogy nem fog róla elfeledkezni. Hát elfeledkezett. Noná, tojt rá, magyarán. Azért ez se semmi. Várni, hogy majd a pohárnok mestere majd leküldi az ember, senki nem jött. És akkor tessék csak figyelni, itt van most, és akkor megfejti a fáraó álmát. Emlékeznek? Az ország második ember lesz. A hét kövér tehén, hét sovány tehén, hét kövér búzakalász, hét sovány búzakalász. Tessék? Mi? Hogy lenne törés? Emelkedés. A törés az volt, hogy tojt rá a pohárnok mester. Ez egy kis törés, nem. Nem egy nagy törés. Amilyen töréseket ez a fiú már átért, ahhoz kérdez, nulla. Ez tényleg nulla. De ezután elkezd ez a fiú emelkedni. Igaz? Emlékeznek? Az ország második embere. Közellátási miniszter és a fáraó második embere. Ugyanolyan, hogy nagy bajban van az egészségügy, akkor az egészségügyi miniszter egy idejével legyen miniszterelnök helyettes. Ugyanez. Egy az ember. Emelkedik. Mi a témánk? Karrier a családban. Igazalkás? Karrier a családban. Hogy hat ez az egész karrier a családra? Hat a családra ez a sajátos karrier? Ez egy nagyon érdekes karrier. Abszolút. Abszolút jó volt a kérdés, apám. Szuper kérdés volt. Nagyon jó kérdés volt. Nézzék meg, hogy hogy hat ez a család életére. Nézzék meg. Jákob nagyon jól érzi magát a fiaival, köztük szeretheti Józsefet, és egyszer elveszti Józsefet. Érték? Megrendül, gyászol. Ez egy iszonyatos összetöretetés, hozzák a véres ruhát, a cifra ruhát. Mély pontra kerül. Utána jön az éhezés, elkeverednek Egyiptomba, gabonáirok meg. Van egy nagyon furcsa helyzet, emlékeznek? József megismeri a testvéreit, mint az ország első embere, mi osztja a gabonát, és becsempész a batyujukba egy serleget, és akkor nagyon kínos helyzet van, ezek a fiúk rettenetesen érzik magukat. Ez megint egy nagyon kínos helyzet, és József megismerteti magát a testvéreivel, és azt mondja, hogy ne sírjatok, ő is sír, de ne sírjatok, mert mindennek azért kellett történnie, hogy ti eljöjjetek ide, és mi találkozunk. Ez a karrier. Tudják, mi a karrier? A karriernek a teológiai tartalma rájönni arra, hogy Istennek mi volt a célja. Ez a lelki, spirituális, szellemi, és azt kell mondanom, hogy még az anyagi karrier sem maradt el, azért volt mit már a tejbe aprítani. Mert ezek kikerültek az éhezésiző, a száhelőbe ebből kikerültek és átkerültek délről északra. Látják? A karrier és a család. Így függ össze. Abszolút. De egy biztos. Nincs álmodott karrier. Nincs. Van itt közgazdász? Van. Lehet, hogy én akkor nagyon halkan merek csak nyilatkozni erről. Olvasták, volt egy Kondratyev nevű orosz közgazdász. Miért kapott Nobel-díjat? Tessék? Pont, abszolút. A válságciklusokat kidolgozta Kondratyev. Pontosan ezt. Nincs fejlődés válság nélkül. Ezért kapott Nobel-díjat. Nem volt, ha olvasta a Szentírást, nem is kell sokat gondolkoznia. Mert rájöttet volna. Komolyan mondom. Ez már ott leképződött. Hát nem. 7 gazdag év, 7 szűk év. Nem? Ezt képzeld el, hogy itt tartunk már. Ezért Nobel-díjat adnak. De komoly esélyeid vannak. Komoly esélyeid vannak a fantáziáddal. Ha ezért adta Nobel-díjat. Gondold el. De komoly. Akkor ez nagy felfedezés. Karrier. Az emberiség karrierje. Ami begyűrűzik a család életében. Summa annyi, hogy nem lehet egyrészt álmodott karrierutad. A karrierút az nagyon sokszor válságokkal terhelt és gazdagított annak érdekében, hogy a karrierpályán te magad mindig másabb ember légy. Igen? Egy újabb kiadása önmagadnak, mert József mindig egy újabb kiadása lett önmagának, és Isten célja pontosan ez volt, hogy Józsefen is dolgozzon, ne csak Józsefen keresztül. Világos? Mert dolgozott azon keresztül, hogy József megkapta az álomfejtés karizmáját, mert akkor karizma volt. De nem csak Józsefen keresztül dolgozott a történelemben, hanem Józsefben is dolgozott. Hogy József különb emberré legyen, és olyan legyen, aki tud a végén, tessék mondani, megbocsátani. Fantasztikus. Fantasztikus lelki karriercsúcs. A válságban lévő párokat el tudom segíteni, a megbocsátásig nyertem. Komolyan mondom. Ez egy karrier élmény nekem. Ennyit a karrierről. Néha.
Igen. Az először szemben az esetleg egy olyan lehetőség,
igen.
Hogyan lehet ezt megoldani, mert én nem tudom, hogy van a katalizis, a válságkérdés, és utána abból egy fejlődés.
Igen.
Hogy esetleg azt kihagyni, és valamilyen módon, tehát hogy miért ennyire egyértelmű? Tehát miért nem olyan egyértelmű, az ember azt nézi, hogy hát igen, az úgy tűnik, hogy oda vezetne, hát igen. Akkor én nem, és annak ellenére valamilyen másodban ugyanazt a fejlődést eléri az ember, hogy nem tudok olyan...
Katalizis nélkül? Igen. Hát ez egy izgalmas kérdés, és tulajdonképpen vissza kell nyúlnunk a Jób könyvéhez. Úgyhogy most nem megyünk bele Jób könyvébe, de a Jób könyvén egy könyvön belül és egy lélek történeten belül leképződik tulajdonképpen a válasz. A válasz a következő. Mindenek előtt van Isten szuverenitása és hatalmi túlsúlya. De ugyanakkor van egy negatív lélek, egy antilélek, akinek van hatalma, de a hatalma korlátozott. Emlékeznek rá? Kiadom neked Jóbot, de az életét kíméld. Emlékeznek erre? És ez a negatív lélek kénytelen kímélni az életét, Isten pedig hagyja, hogy nagy katarzisokon átmenve jusson el egy olyan csúcsig, idézem, eddig fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig már szemeimmel látlak téged. Hallják, az Isten ismeretben olyan új dimenziókat ismert meg, hogy amiről eddig hallott, azt most már látja is. És ez nem volt elképzelhető lepra nélkül. Nem volt elképzelhető lepra nélkül. Mert egy olyan ember, akinek annyira megadatott minden, nagy karrier, egy nagy ember, olyannyira nagy ember, hogy én nem vagyok ószövetségész, de az ószövetségészek mondják, hogy volt egy Abu Hiúb nevű ember, aki több középkeleti mondában szerepelt, mint nagy ember. És az ószövetségészek azt mondják, hogy ez az Abu Hiúb, a Jób atya, tulajdonképpen ez Jób. Feltétlen történelmi figura kellett, hogy legyen. Mert többen említik őt. Történelmi figura. De amikor találkozunk vele, a karrier csúcsán van. A fiai, gyerekei, szamarai, összvérei, tevéi, földjei, minden. És akkor minden összeomlik. De addig, amíg neki mindene van, addig csak hall Isten felől, amikor mindez elvétetik, és ő iszonyatos gyötrelmet ennek keresztül, a végén azt mondja, most már szemeimmel látlak téged. És azt mondom, hogy a katarzis és a szenvedés, ez be van építve a történetbe. A hét szűk esztendő be van építve a történetbe. Azt kérdeznénk Páltól, hogy mondd Pál, miért? Hogy meg fogjuk kérdezni Páltól. Hogy gondolod, öreg? Azt fogja mondani, hát nem emlékeztek, a római levélben megírtam. Mit? Hát azt, hogy ahol a bűn sokasodik, ott a kegyelem is bővül. Így minden Pál. Zsolt? Igen. Szuper. Abszolút, abszolút van példa. Zsolt, igen. Igen. Így van, nem izgalmas. Itt egy tudatos karrierépítés van ebben az esetben, és azt kell mondanom, hogy tudjátok, vannak, ez ide két idegen szó, vannak transgenerációs mítoszok a családban. Mit jelent ez, hogy transgenerációs mítosz? A következőt, hogy egyik nemzedék a másik nemzedéknek továbbadja, hogy mivé kell lenned. Ebben hallatlan erő van ezekben a transgenerációs mítoszokban azért, mert ezek nagyon sokban segítenek abban, hogy az identitásomat meg tudjam fogalmazni. De van egy nagy hátrány ebben, hogy be vagyok programozva. A karrierre lehetek beprogramozva. Te gróf gyerek voltál. Te gróf gyerekkel, hogy maradj. Ez jelent egy nagy identitás tudatok, hogy én nem vagyok akárki. De jelenthet egy nagyon negatív rendítő erőt. Egyébként nincsenek grófi karizmáim, de nekem grófnak kell maradnom. Ide villanjon Mark Twainnek a Koldus és Királyfi című fantasztikus regény. Emlékeznek rá, hogy nem kellett a királyfinak a királyi udvar, igaz? És elment a koldusok közé. De vegyünk egy bibliai paradigmát, mert a Bibliában minden benne van. Mózes ott hagyja a fáraó udvarát. Emlékeznek-e? Pedig azt kell mondanom, hogy programozott a karrierje, igaz? Ő ott már nem veszhet el. Nem veszhet el, mert a fáraó lánya figyelemmel kíséri. A karrier felé is ez a fiú kikecmereghet abból, amiben az ősei benne voltak. Fantasztikus történet ez. És akkor mi jön utána? A zuhanás. Megöl egy egyiptomit vagy kettőt. És akkor eljut nagyon messzire, puszta, a puszta, tudjuk mi a puszta, a krízis, a puszta. És utána azért kiketmereg valahogy. Fantasztikus történet. Vannak programozott, a család valóban, valóban vannak transgenerációs mítoszok, hogy mivé kell lenned. Az apád ügyvéd volt, a nagyapád ügyvéd volt, ügyvédnek kell lenned. A nagyapád orvos volt, az apád házi orvos volt, orvosnak kell lenned. Apád lakatos volt, nagyapád lakatos volt, dédapád lókovács volt, lakatosnak kell lenned. És akkor most ő nem akar lakatos lenni, nem akar orvos lenni. De azért lehet, hogy azért lesz az, mert van egy transzgenerációs üzenet, ami már mitizált. Egy belső hajtó erő, hogy meg kell tennem. De lehet, hogy Isten másra szállja. Gondoljátok el, hogy itt, ezen a ponton mit gondolt az öreg Jákob a fiáról, Józsefről, igaz? Nyilvánvaló dolog, hogy ez a számomra legkedvesebb gyerek, ez valahol, bár utolsó a sorban, aztán majd jött Benjamin, ott volt még, de azért ez valami nagyobb dar szeletet fog kapni a kenyérből, ha már cifra ruhát kap. Látjátok, mit gondolhatott az öreg József jövőjéről, és mi lett belőle? Mert valaki más átvette a sorsának az irányítását. Itt keresztezi a transzgenerációs üzenet, értjük, ugye? Azt, hogy van egy nagyobb hatalom. Nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Nagyon izgalmas. Tessék! Hagyja! Abszolút! 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 Vagy így van. Vagy pedig a család kimarja, mert nem hajlandó ebbe a programba beállni. Nem, elnézést, történelem. Abszolút idevág. Mondd ez valakinek valamit, hogy Ferenc József és Sziszi. Van itt történés? Magának mit van? Magának mit van? Igen.
De amennyire alakulunk, azt tudom, hogy egészen más volt a lelki
beállítottság. Abszolút. Abszolút. Gondolj.
Aki oldaláról pedig az apja, az egy pedig omnyugó volt.
És hát bajor királyi herceg, úgymond, igen.
És a tibetnek pedig egy inkább háttérfigura, ez a
mellett. Abszolút, abszolút. Abszolút. Van egy transzgenerációs üzenet, hogy te Habsburg vagy, és neked királyt kell szülnöd, nemzened, ebbe bekerül Sziszi, és neki királyt kell szülnie. És ketten nem akarják ezt, Sziszi és Rudolf. Említik? Rudolf a fiú, aki Ferenc Józseftől és a feleségétől, Sziszitől nemződik és megszületik, és nem akar király lenni Rudolf. Egyszerűen megtöri ezt az 500-700 éves transzgenerációs üzenetet, hogy te Habsburg vagy, és neked királynak kell lenned. Rudolf azt mondja, nem! Liberális lesz, abszolút liberális. És hát tragédia az egész. Emlékszünk? Egy hölgyel öngyilkos lesz. Emlékszünk a történet nagyjából, ugye? Azért csak azért kérdezem, hogy ez egy idevágó illusztráció, hogy szabad a kedves nevét? Ilona? Ilonka, jó, köszönöm, nagyon fontos. Jó példa. Jó példa. Igen. Hallatlan erős üzenet ez, hogy nyerjünk, és menjünk el abba a városba, és kalmárkodjunk, mert az őseink is kalmárkodtak. Voltak kalmár népek, örmények, zsidók. és aztán egyszer csak valaki kiválik közülük, és nem az, aki akarja, nem az, aki fut, hanem a könyörgő Isten. Hát ennyit a karrier témáról. Engedjék meg, hogy itt közben, Úristen, mert 8 órán kivárnak. Engedjék meg, hogy az egyik, amit én már bátorkodtam mondani, hogy nem Isten van a családban, hanem a család van Istenben. A család Istenben léte, Isten gondviselő és megváltó tevékenységében, szeretetében realizálódik. A második, a karrier témához. A karrier szó a carrária, latin szóból származik, és nagyon érdekes, hogy nem azt jelentette akkor, amit most jelent. Azt jelentette, hogy egy kocsival járható út ez a carrária. Értik? Semmiképpen nem felívelés, semmiképpen nem karrier, nem valamiféle győzelem, egy kocsival járható út a carrária. Ebből származik a karrier. Eltorzult a szó jelentése. Sőt, én mivel németes vagyok, ezért mindig nézem a Dudent, hogy a karrier a latin nyelvből ment át a provanciba, a provanciból a franciába és a spanyolba, és úgy vette át a német. És ott is karriernek mondják, de így, gesinnungslose Sterbetum, Sterbetum im öffentlichen Leben, Strebertum, mi a Streber? Ki a Streber? Streber, karrierista. Ezzé torzult a szó. Értik? Tehát fantasztikus dolog, hogy a szavak jelentése, hogy torzul, hogyha torzítják azok, akik a kedvük szerint szeretnék egy új tartalommal feltölteni a szót. És ebből lett a karrierizmus, meg a karrierista, a Streber, Streben, ich strebe, nach einem Karriere. Vágyom, törekszem, stréberkedem. Egy karrierista. Ez a karrier. Látjuk, milyen a bibliai karrier. És látjuk, hogy honnan jön a szó. A karrier szó mai tartalma csak is a szakmai pályán elég sikerben bontakozik ki. A szó bibliai tartalma, bár nem bibliai fogalom, az egész életútra vonatkozik, melyen mélységek után jöhetnek magasságok. A karrier a családban nem történhet a család rovására, de a család élete is járható út. Tehát az, hogy elgondolom azt, hogyha egy családot sikerül egy válságból kivezetni, vagy kisegíteni, az tulajdonképpen szintén van egy ilyen lelki karrierút. Komolyan, egy lelki karrierút, hogy sikerült egy válságot úgy átküszködnünk, átizzadnunk magunkat, hogy közben mássá leszünk. Ez is egy karrier. De nem abban az értelemben, ahogy megkérdezik Jézus, hogy Uram, mondd, hogy amikor eljössz a te országodba, kiül a te jobbod felől. Ez is egy karriervágy. Egy spirituális karriervágy. Ki lesz az első ott? Na ott is lesz egy hierarchia. Ez is egy karriervágy. Jézus nagyon leírt, nagyon fejleszti a kérdezőt. Nem úgy lesz. Ha valaki nem lesz olyan köztetek, mint a gyermek, nem mehet be az Isten országába. Ez a válasz. Ennyit a karrierről. Nagyon, nagyon érdekes. Még ezt aztán befejezzük. Két házasságban élő embernek, mert volt egy ilyen kérdés, lehetnek egyeztetett céljaik és vágyaik, a kapcsolat koevolúciója és a válságok közös kezelése. Mit jelent, hogy koevolúció? Együtt növekedés. Mi együtt növekszünk. Vagy együtt bukunk, utána együtt növekszünk. Vannak családok, akiket nagyon mélyen érintett 56. Nem kell magyaráznom. Szétestek. De megtalálták újra egymást. És újra találkoztak. Újra építkeztek. Megmaradtak. Hazajöttek. Egymásra találtak. És ez az, hogy vannak egyeztetett célok és vágyak. nem egyeztetett célok és vágyak, melyeket mindkét fél azonos értékrendi alapon állva kölcsönösen elfogadhat és tiszteletben tarthat, ha a nem egyeztetett vágyak és célok nem sértik a párkapcsolat fejlődését és koevolúcióját. Kicsit elmond is nehéz. Elnézést. Tételezzük fel, hogy én mondjuk pszichológus vagyok, és én nekem ez nagyon fontos. És a feleségem pedig rajztanár. És az neki nagyon fontos. Neki egy vágya az, hogy egyszer egy kiállítást szervezzen. Nekem vágyam az, hogy legyenek gondolatjaim. Két eléggé elütő, de mi elfogadtuk egymást. És ennek következtében, mivel a kapcsolatunk fejlődését nem sérti az, hogy ő egy kiállítást szeretne, egy tárlatot szeretne rendezni, én pedig sok emberen se szeretnék segíteni. Nem üti a kettő egymást. Annál is inkább, mert mi ugyanakkor állhatunk ugyanolyan és hasonló értékrendi alapon. Világos? Ha nem sérti a kapcsolatunkat, nem baj, ha két különböző dologgal foglalkozik Ádám és Éva. Csak az egymás kölcsönös elismertsége működjön. Nekem is fontos, hogy legyen egy tárlatod. Nekem is fontos, hogy legyen egy gondolatod. Igen? Mert nagyon fontos az esztétikum is, meg a segítés is. Köszönöm a türelmet, elnézést. Majdnem kaptam egy gumilövedéket el. De nem lőttek le, jó van. Megúsztuk. Elnézést kérek, hogy így belefeledkeztem. Tessék? Tulajdonképpen az az igazság, hogy egy picit azért voltam önző, mert nagyon megfogott engem ez a felvetett kérdés, hogy hogy is van ez a karrier dolog, és aztán itt engedtem ennek az én kíváncsiságomnak a pár elnézést érte.
Hát
és nem akár. Kitalálta ki ezeket?
Hát alapvetően kértük, hogy a jelezőnek visszaakika a levelezőisten vannak, meg...
Igen. Szóval az igazság, hogy itt megvannak még a válaszok, de hát nem akarom én már őket terhelni, úgyhogy hagyjuk. Majd aki jön utána, az elmondja a többit. Úgyhogy legközebb az ETA jön, a Szőketa, és Szőketa nem ismerik. Volt már. Úgy van, Attila. Így van, így van. Most úgy meglepett, hogy ezzel van feleségem, de jó, helyre tudtam. Jó, nagyon szépen köszönöm, és Isten legyen velünk. És hát én azt hiszem, hogy végső fogom még beszélgetni, hogy kicsit mi. Hát az a helyzet, hogy azért el is fáradhatnak azért, nem? Szerintem azért akkor szeretném abba adni, amikor még... Nagyon szívesen, persze. Nagyon szívesen, persze. Nagyon szívesen. Igen, az a helyzet, hogy számomra, mert közben nekem magamnak is fontossá válnak dolgok, ahogy itt beszélgetünk, és nagyon izgalmas a család, a meglévő család, és az, hogy onnan milyen indítatások, vagy milyen impulzusok érkeznek, hogy mi légy. Ez nagyon izgalmas. És nem biztos, hogy neked annak kell lenned, amivé ők akarnak téged avanzsálni. Például. Mert neked a saját útadon kell járnod, de ne járj azon az úton feltétlen, amelyen ők jártak, mert lehet, hogy neked más az útad. Ezt nem tudom, hogy mi a te útad, de az se biztos, hogy az, ami már két nemzedék járt. Mert nek hallatlan nagy az ereje. Évekkel ezelőtt találkoztam egy fiúval, egy orvostanhallgatóval, aki másfél évig bírta az orvos egyetemet, megtudnik minden áldott vizsgaidőszak alatt súlyosan szomatizált. Mert nem tudta másképp kifejezni, az aver, mert a papa orvos volt, a nagypapa orvos volt, a dédpapa, meg mit tudom én, milyen bőző volt. És neked orvosnak kell lenned, és a fiú tiltakozott, de tette, mert kellett tennie, és minden vizsgaidőszak a hányások sorozatába jelent, és ilyen szorongás, és abba hagyta. És hát úgy alakult, de nekem kellett kimondanom a szülők felé, mert én meghívtam a szülőket egy beszélgetésre, és ezt úgy nekem, hogy heteronnan néz is, hogy leülni a család valamelyik tagjával, amelyik nagyon fontos, ihlető személy, jelen esetben negatív ihlető személy. És azt mondtam, hogy nem fog ez menni, bele fog ennek a fiúnak az élete törni ennek. Ugyanakkor nagyon sokszor látni azt, hogy vannak nagyon pozitív minták, és avval, amit én most mondtam, ilyen drámai illusztrációképpen nem jelenti azt, hogy ezek a transzgenerációs üzenetek eleve rosszak, világos? Mert nagyon könnyen lehet, hogy ugyanarra kaptál karizmát, amire néző transzgenerációs üzeneteket vettél, és ebben az esetben rajta. Ne zárjuk ezt ki. De ezt át kell gondolni. És neked át kell értelmezned azt, hogy vajon ez az én utam valóban? Vagy egyáltalán jönnek, mert nem biztos, hogy jönnek ilyen üzenetek, mert abszolút magadra hagynak téged ebben. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, azt se tudom, hogy mi legyen. Ilyen is van. Tehát, de olyan is van, hogy jönnek ezek az ihletések, indítások, hatások. Figyelj a saját magadban lévő karizmákra, hogy azok mit üzennek arról, hogy te mi légy. És ez a döntő, mert ott tapintható le az, hogy Isten mit akar veled, hogy beléd mit épített, amit nem épített apádba vagy anyádba. Ez a döntő. És ez önismeret dolga. És itt látjátok, itt találkozik az, hogy jaj nekem, hogyha egy családnak úgy leszek kollektív részeként, hogy nem vagyok én az, aki. Tehát a család az mindenféleképpen egy önálló személyiséget feltételez, mert csak egy önálló személyiség lehet szerves, alkotó része a családnak. De nem lehetsz egy néma bábúja egy családnak. Mert akkor a család elvisz téged egy olyan útra, amelyen ő maga is már valahol zsákutcákba keveredett. És valami megszűnik, megtöri, Habsburgok, hol vannak? Néha látom ezt a Habsburg Györgyöt, nulla, elnézés, nulla, elnézés. Nem Habsburg György, hanem nulla. Sőt, tulajdonképpen a legtöbb esetben az történik, hogy ez a megrekedés, ezt a pszichológiában fixációnak nevezzük, ezek a fixációk a múltból becsúsznak a jelenbe, és a személyiséget fixálják, rögzítik egy ponton úgy, hogy a személyiség nem tud fejlődni, mert a múltja becsúszott a jelenébe. Ennek következtében súlyosan sérül a döntésképesség, és az a bátorság, hogy ő a saját vertikum mélységeibe lemenjen, vagy pedig keressen fölfelé, mert megreked, alábbadja és elkezd infantilizálódni. És minél több ilyen fixáció van a serdülőkorban és a gyermekkorban, annál több, annál nagyobb lesz a néma tömeg, tehát a személytelen tömeg, annál nagyobb lesz minél több ilyen fixált személyiség, Csak a kollektívum része tud lenni úgy, hogy közben nem individuum. Vannak erős, akik így van. Így, abszolút. Abszolút. Ez így legyen. Abszolút. Abszolút. A kollektívum névtelen, anonim része sokkal jobban manipulálható, mint az individuum, aki gondolkodik és dönt. Világos. Egyértelmű. Ez leképezhető egészen. Az elmúlt hónapoknak az eseményei nagyon izgalmasak, miután fel se dolgozottak ilyen szempontból, hogy itt milyen mértékben hatottak azok az erők, amelyek egy személytelen masszává akarják a társadalmat gyúrni, annak érdekében, hogy manipulálható legyen, és ebben a médiának hallatlan a szerepe, olyannyira, hogy itt ezen az ábrán nincs is ott a média, pedig a médiát nyugodtan be lehetne rajzolni, mint ami átfogja az egészet, és a média üzenetek már beleszólnak nagyon sok mindenbe, amit nem volna szabad, hogy megzavarjanak a mi családi folyamat. Világos? Belebeszélnek, beleszólnak, mert nagyon nyitottak a határok a média felé. Jó, nem bántom a butaság a tévét bántani, mert nagyon sok mindent hoz a képi információ, ami nagyon gazdagító, izgalmas, szép, de a médiának megvannak a hallatlan rafinériái, ami nem feltétlen a tévére, vagy pedig a képalkotó médiára koncentrálható, mert mindenütt ott van, és mindenhová befiltrál, és megtéveszt. És ha nem vagy döntésképes, megtéveszt. Kétségtelen.